A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökkön, örökké. Urunk, itt állunk óév és új év küszöbén. Olyan sok minden történt velünk ebben az esztendőben. Talán feleleveníteni is olyan nehéz. Tragédiák szegélyezték életünket, hol örömök, hol nehézségek, próbatételek. Annyi minden volt az év 365 napján. És most szeretnénk egy picit elcsendesedni, leltárt végezni. És amivel indítottál bennünket új év napján az év igéjével, most valahogy keretet szabni az évnek, szeretnénk az év igéjével is zárni. Végig gondolni, hogy mennyi önvizsgálatot végeztünk ebben az évben, hányakat bántottunk meg, hányaktól tudtunk bocsánatot kérni, hányan bántottak meg bennünket, és tudtuk elengedni, tudtunk bocsánatot kérni. Mennyi hitpróbán mentünk keresztül, mennyi örömre, háladásra lett volna, vagy lenne okunk. Urunk, add, hogy most egy mérleget készítve el tudjunk előtte csendesedni, és a Te ígédre figyelni. Urunk, kérünk azért, hogy itt a forduló ponton valóban rá tudjunk tekinteni. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, ahogy az lenni szokott minden év első napját és minden év utolsó napját, ha Isten engedi, akkor az év igéjével zárjuk, és azt szeretném felolvasni, bár most megnéztem, aztán visszaemlékeztem, mert hát már azért 365 nap elteltével nem biztos, hogy az ember úgy emlékszik. Aztán utána néztem, hogy nem prédikáltam erről az igéről, mert a két ünnep között tavaly covidos lettem, és aztán 31-én is, de elsőjén Kocsár Kozman egy szolgált, és ő prédikált. Úgyhogy én erről az igéről nem prédikáltam, de azt gondolom, hogy ez az ige végigkísért bennünket az év 365 napján, a 2025-ös esztendő igéje. Így hallgassuk meg Pál apostolnak az első Tesszaloniakhoz írott levelének 5. fejezetéből a 21. verset. Ezt írja Pál apostol, ez volt a 2025-ös esztendő igéje. Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Olyan gyorsan peregnek a homokóra szemcséjait, láthatjuk is. Olyan gyorsan lepergett ez a 2025-ös esztendő. Nem tudom, hogy ti így vagytok-e vele, de valahogy visszatekintve itt óév, új év küszöbén, azt látom, hogy olyan gyorsan eltelt, mintha tegnap lett volna új év. És eltelt a 2025-ös esztendő, és néhány óra múltával át kell fordítani, és újra hullani fog minden egyes nap szemcse. És lezárul a 2025-ös év. Míg a zsidók 5786-ot, a kínaiak 4725-öt, a buddhisták 2568-at, az iszlám 1447-et, a perzsák pedig 1403-at írnak, mi keresztjének anno domini, ahogy szokták latinul is mondani, anno domini az Úrnak évében 2025-öt tudjuk magunk mögött. Nyilván nem feladatom magyarázni más világvallás igazodási pontjait, de egyetlen egyet érdemes azért kiemelni, amely a kereszténység gyökere, a zsidó vallás. Itt a felsoroltak közül, amit látunk, a zsidó naptárat érdemes kicsit jobban szemügyre vennünk. Miért is? Azért, drága testvérek, mert a kereszténység gyökere a zsidó vallás. Mert belőlük származtatjuk a kereszténységet, ők a mi gyökereink, történelmet és hitet tekintve. És tulajdonképpen ilyen értelemben abszolút közös tőről fakadunk. De addig, amíg a zsidó vallásban az igazodási pont a világ teremtése, le vagy maradva itt a testvérünk, úgyhogy lapozzál nyugodtan még egyet, tehát a világ teremtése az igazodási lapunk, pontunk, addig a kereszténységnek Jézus Krisztus. És ez a hatalmas nagy különbség a kettő között. Ők, ahogy itt láthatjuk, 5786-ot számolnak, ami egyébként számunkra is elfogadható, és egyet tudunk érteni ezzel a ponttal, teremtési ponttal, aktussal, de a történelemben volt egy másik nagyon fontos fordulópont, Jézus Krisztusnak a születése, és mi keresztjének Jézus Krisztus születéséhez igazodunk. Számunkra, ugye a Gergely naptár szerint, azért ezt is jó, hogyha tudjuk, a Gergely naptár szerint ez egy olyan történelmi fordulópont, amely megfordította a világ számítását. És ezért mondjuk a történelem órán, hogy Krisztus előtt és Krisztus után. Tudom, hogy a kommunista időben még engem is így tanítottak, a kommunista időben próbálták még ezt is letörölni, és mondták, hogy időszámításunk előtt, meg időszámításunk után. De azért, drága testvérek, a történelmet hiába próbálják különböző ideológiák hamisítani. Csak egy egyszerű példa, hogy néhány évtizeddel ezelőtt az 56-os forradalomért Andrássy út 60 járt, vagy esetleg verőlegények. Akkor ellenforradalmat kellett mondani. Hála Istennek, hogy most már olyan időket élünk, hogy mondhatjuk, hogy 56-os forradalom. És olyan időket élünk, amikor mondhatjuk azt, hogy Krisztus előtt vagy Krisztus után. Mert ez egy forduló pont. Ahogy a történelemben volt egy forduló pont, egy igazodási pont, úgy a Biblia szerint, és ezt hirdetjük alkalomról alkalomra, kell, hogy az ember életében is legyen egy forduló pont, egy igazodási pont. És a történelemben nyilván természetes, hogyha korrektek szeretnénk lenni, akkor a Gergely pápa volt az, aki elkészítette ezt a naptárat, és minden dátumozást Krisztushoz igazítva mondta azt, hogy akkor van Krisztus előtti és van Krisztus utáni idő. És amikor azt mondjuk, hogy Nagy Sándor hódító hadjáratot tett, akkor Krisztushoz kell igazítani azt a történelmi mozzanatot, időszakot. De hogy a történelemben van egy ilyen forduló pont, úgy kell, hogy az ember életében is legyen egy forduló pont, kell, hogy legyen egy igazodási pont. És akár tetszik, akár nem, jöhetnek történelmi ideológiák, teljesen mindegy, akkor is kénytelenek, ha azt mondják, hogy időszámításunk előtt, vagy azt mondják, hogy időszámításunk után, akkor is Jézus Krisztus születéséhez kellett igazítani a dátumot. Nem volt mese. Nem volt mese. És kell, hogy legyen egy Krisztus előtt és egy Krisztus utáni élet. És itt már egy picit asszociálva a történelemre. Kicsit párhuzamba állítani, hogy van Krisztus előtti és Krisztus utáni élet, ahogy történelemben is van Krisztus előtti és van Krisztus utáni történelmi esemény, kell, hogy legyen egy Krisztus előtti és egy Krisztus utáni élet. És ezt a fordulópontot ahhoz igazítjuk, amikor az ember megismeri személyesen Jézus Krisztust, alárendeli neki az életét, és neki kíván engedelmeskedni. És ezt a fordulópontot hívja a Szentírás megtérésnek. A 2025-ös esztendő lezárása előtt vagyunk néhány órával. És hadd kérdezzem meg ebben az órában, hogy vajon neked mit jelentett ez az év? Mit jelentett? Gondold végig. Van még néhány órád, nem tudom, hogy családi körben, baráti körben, vagy esetleg magányosan fogod-e tölteni, de engedj magadnak egy pici időt arra, hogy végig gondold, hogy mit adott neked ez az év. Milyen fontos események voltak ebben az esztendőben? Esetleg bekövetkezett-e a te életedben ez a fordulópont, vagy még a Krisztus előtti időszakban éled az életedet? Hogy tudjátok, az elmúlt időszakban annyi tragédiát éltünk át együtt. Annyi tragédiát. És ezt a gyülekezetet sem kímélte a veszteség. És van, amiben még előtte vagyunk. Az elmúlt hónapokban gyülekezeti tagokat, testvéreket, barátokat, ismerősöket veszítettünk el, kísértünk el utolsó útjára. A gazdasági vezetőnk alapokban hunyt el. Most éppen tőlük jövök. El kellett menni meglátogatni, mert azt láttam, hogy amikor valaki fiatalon megy el, azt olyan mély veszteség éri azt az embert, azt a családot. És hiszem azt, hogy Isten vigasztaló szava kell, hogy hangozzék, akár ha kell minden órában. Annyi veszteség ért bennünket. És tudjátok, az elmúlt időszakban sok veszteséget éltünk át együtt. Isten nem tartotta itt azokat, akikért nagyon sokat imádkoztunk. Akikért összefogott egy-egy gyülekezet, egy-egy település, gondolva a 6 éves Aliszkára, a 12 éves Szofikára, vagy a gazdasági vezetőnkre, Anitára, aki 55 évet élt. És rá kell újra és újra jönnöm, hogy olyan törékeny az élet, és olyan gyorsan elmúlik. Ez a 3 név, említettem volna többet, de ez csak az elmúlt egy hónap. Többet is említhettem volna, hiszen mondom, a gyülekezetből is többeket kellett elkísérnünk, akik itt voltak a gyülekezetben. Most csak ezt a 3 testvért említettem, aki az elmúlt egy hónapban ment el. És rá kell az embernek döbbennie, hogy gyorsan elmegy az élet. Hogy mindegyiknek néhány hónap volt. Aliszkának körülbelül 8 hónap, gazdasági vezetőnknek 4 hónap, Szofikának meg szűk 2 év. És annyian mennek el körülöttünk, annyian úgy lépnek ki ebből az életből, hogy csak Krisztus előtti életük van, és nem adták át az életüket Jézusnak. Gondoljatok bele, drága testvérek, holnap erről fogok prédikálni, statisztikákat fogok hozni. Nem mondok többet, hanem inkább vágyat szeretnék ébreszteni, hogy gyertek el. Engem nagyon megrendített. A statisztikák, én nagyon szeretem a számokat, a számok világát. Nagyon szeretem a statisztikákat, és a statisztikák engem mindig megrendítenek. És nem maga a szám rendít meg, hanem az, ami mögötte van. Az, ami mögötte van. Hogy mennyien mennek el ebből az életből. Krisztus nélkül, és ez rendít meg. Ez rendít meg. Hogy hányan lépnek ki ebből az életből, világból, Krisztus nélkül, akiknek csak Krisztus előtti életük van. Nincs Krisztus utáni életük. És ez a döntő, itt a fordulópont a döntő, és még egyszer hangsúlyozom, nyilván nem a számok bűvületében kell, hogy éljen az ember. De a kérdés az, és egy ilyen fordulóponton, amiben most vagyunk, ma vagyunk, és ezért tettem fel az előbb a kérdést, hogy neked mit hozott ez az év? Hogy vajon volt-e forduló pont a te életedben? Hogy Krisztus előtt vagy? Krisztus előtti életed van? Vagy volt-e már forduló pont, egy megtérés, ahogy a Szentírás fogalmaz, és most már Krisztus utáni életben vagy-e? És vajon, ha valaki most eléd állna és megkérdezné tőled, hogy átadtad-e az életedet Jézusnak, hogy hitre jutottál-e, akkor mit válaszolnál? És nem vagyok ez a... Bár azt gondolom, hogy ige hirdetésben viszonylag konfrontatív vagyok, de nem akarom azt éreztetni veletek, drága testvérek, hogy most nagyon konfrontatívan neked szeretném szegezni ezt a kérdést, de vannak helyzetek, vannak pillanatok, vannak történelmi pillanatok, történelmi fordulópontok egy-egy ember életében, amikor igenis oda kell szegezni ezt a kérdést, hogy drága testvérem, te előtte vagy, vagy utána vagy? Mert ez a döntő kérdés, mert amikor elmegyünk, akkor csak ez a kérdés marad hátra. Az nem lesz kérdés, hogy mennyi pénz van a bankszámládon. Az nem lesz kérdés, hogy mennyi tulajdonod van, ingatlan tulajdonod van. Ezek nem lesznek kérdések. Isten nem tesz ilyen kérdést föl. Hanem az lesz a kérdés, hogy volt-e forduló pont az életedben? Ez lesz az egyetlen egy kérdés, hogy Krisztus előtt vagy Krisztus után vagy-e? És hogyha neked szegezem most ezt a kérdést, akkor ne vedd bántásnak, hanem féltő szeretetnek. Ha neked szegezem a kérdést, akkor te mit válaszolnál ez alapján? Ez egy olyan egyszerű és egyértelmű kérdés, mint amikor megkérdezik tőled, hogy házas vagy-e és mikor kötöttél házasságot. Ez egy ilyen egyszerű kérdés. Ha nekem szegezik ezt a kérdést, akkor álmomban is tudnám, hogy igen, házas ember vagyok, és 2006. augusztus 19-én kötöttem össze az életemet a feleségemmel. Ezt álmomban is tudom. Van egy házasság előtti, és egy házasság utáni életem. Van ilyen. 1979. augusztus 23-án megszülettem. Most kiderült, hogy hány éves vagyok. Nincs takargatni valahol. Tudjátok, most eszembe jut egy viccot, csak hogy fönntartsam a figyelmet itt a kéményseprővel kapcsolatban, hogy egyedül a kéményseprő tudja elmondani, hogy koromhoz képest jobban nézek ki. Ugye? Ezt lehet, hogy nem tudom elmondani, de van egy házasság előtti életem, aztán 2006 ott Jaj, bocsánat, ott rosszul írtam a dátumot. Az a megtérésem időpontja, augusztus 19-én, ezt majd javítani fogom, augusztus 19-én kötöttem házasságot, és aztán van egy házasság utáni életem. Jövőre ez 20 éve. És tudom, mikor születtem, van egy házasság előtti életem, és tudom, mikor házasodtam meg, és van egy házasság utáni életem. És ez alapján van egy Krisztus előtti, születésem után és megtérésem előtti életem. És tudom, hogy 1995. augusztus 11-én jutottam hitre, amikor meghallottam Jézus Krisztusnak a megtérésre hívó szavát, és lett egy Krisztus utáni életem. És ezek a fordulópontok ott vannak az életemben. Házasságot tekintve, személyes hitrejutást tekintve. És azért fontos erről beszélni, mert olyan gyorsan repül az idő, drága testvérek. Olyan gyorsan repül az idő. És az ember mire észbe kap, addigra elrepül felette az idő, és rá kell, hogy döbbenjen arra, csak Krisztus előtti élete volt, és nem volt Krisztus utáni élete. Engem minden ilyen megrázó esemény, amely az elmúlt egy hónapban történt, arra sarkal, hogy bátorítsam az embereket életrendezésre. Hogy ismerjék meg személyesen Jézus Krisztust. Hogy hitébredjen bennük, és azért imádkozom, hogy Isten szent lelke végezze el emberek szívében a hitébresztést. Mert tudjátok, én erre képtelen vagyok, de nem is erre kaptam mandátumot. Nem erre kaptam. Egyedül Isten szent lelke képes hitet ébreszteni Jézus Krisztus iránt. És tudjátok, a hit az nem egy érzés. És ezt nagyon hangsúlyozni kell, a hit nem egy érzés. Mert ha valakinek a hit az egy érzést jelent, akkor az, tudjátok mi lesz, az egy szalmaláng lesz. Az egy szalmaláng. A hit a mi válaszunk, vagyis akaratunk engedelmes válasza arra, hogy kicsoda Isten is mit mond. Ez a hit, az egy válasz. És akik szeretik az Urat, megteszik azt, amit kér. Ez ennyire egyszerű. Ilyen világosan beszél az ige erről. Hogy a hit az egy válasz Isten hívó szavára. Hit ébred bennem. Hogy elfogadom a bűnbocsánatot. Elfogadom az örök élet ajándékát. Elfogadom azt, hogy én bűnös ember vagyok. Hogy én egy elítélt és kárhozatot érdemlő ember vagyok. De hogy ő így szeret engem. Ő így szeret. És ennyire szeret engem. És aztán ebből a hitből fakad az, mivel szeretem az Urat, ezért megteszem azt, amit ő kér. És amikor megtörtént a bűneset, arról olvashatunk a Bibliában, a Mózes első könyvének 3. fejezetében kiűzte az Úristen az Éden kertjéből az embert. Az Éden kert nem csupán egy helyszín volt, hanem az Isten és az ember tökéletes harmonikus kapcsolatát szimbolizálta, amelyben az ember Isten feltétel nélküli szeretetében élt. És az, hogy el kellett hagyni azt a helyet, azt jelenti, hogy megszakadt az embernek az Istennel való kapcsolata. És egy hatalmas fal került az Isten és az ember közé. Egy hatalmas, áthatolhatatlan, átjárhatatlan falat húzott az ember Isten és maga közé. Kialakította a maga világát, berendezkedett egy Isten nélküli életre, amelyben Isten nélküli döntéseket hoz, Isten nélküli kapcsolatokban él, és ebben a fallal körülvett világban éli az életét az ember a kiűzetés óta. Így élünk mindannyian. Mindannyian így születünk. És ez a Krisztus előtti élet. Ezt nevezi a Szentírás Krisztus előtti életnek. Egy fallal körülvett Krisztus előtti élet. Jézus Krisztust azért küldte a világba Isten, hogy ezt a fallal, a bűn falával körülvett életemet áttörje. Jézus Krisztus kezére ütött kalapácsütés a kereszten az Istentől elszigetelt falon történő ütést jelenti. És még ez a kép is asszociálja ezt. Minden egyes keresztel, szegekre mért ütés. Azzal Isten azt akarta elérni, hogy az általam felhúzott falat ő lelöntse. Ő lerombolja. Ő ezért jött. A Szentlélek megtérésre, bűnvallásra hívó szava az kalapácsütés a szív falán. Az kalapácsütés. Most amikor voltam látogatni, most végig látogattam a családot, tegnap Anita édesanyjánál voltam, és azt az igét jutatta Isten az eszembe, és tudom, hogy egy ilyen helyzetben nagyon fájdalmas egy-egy ilyen igét idézni. De hát tulajdonképpen erről van szó. Amit olvashatunk Jobb könyvében, hogy Isten szól így is, meg úgy is. És ezt tudomásul kell vennünk. Hogy Isten szól így is, meg szól úgy is. Szól halk, szelíd, csendes szóval, aztán Isten szól mennydörgéssel, keményen, intéssel, tragédiával, betegséggel, sok mindenen keresztül tud Isten szólni. Miért? Azért, mert minden egyes, akár halk, szelíd, csendes szó, akár mennydörgő szó, kalapácsütés akar lenni ezen a falon. Miért? Azért, mert Isten nem akarja, hogy elvesszünk, hanem Isten azt akarja, hogy megtérjünk és éljünk. És ezért akarja, hogy ez a fal, amit mi építettünk, Isten és magam közé, ezt ő le akarja rombolni. Ezt ő le akarja rombolni. És amikor ez a fal leomlik, helyreáll az Istennel való kapcsolatom a Teremtő Istennel, a megváltó Jézus Krisztussal, és ahogy János levelében olvashatjuk, minden megvalott bűnből és gonoszságból megtisztít minket. Ilyen a Krisztus előtti és Krisztus utáni élet. 2025-2026 fordulópont. Óév estején gondolkodjunk el azon, ne csak naptári fordulópont legyen az életünkben. Mert ha valakinek csak naptári fordulópontja van, az nagyon kevés. Az nagyon kevés. Hanem legyen krisztusi fordulópont. Krisztusi fordulópont, ahol van egy előtte és egy utáni állapot. Ne menjünk neki úgy az esztendőnek, hogy ezt a fordulópontot előtte-utána elódázzuk. Halogatjuk. Isten szava minden tekintetben bátorítani szeretne bennünket. A zsidókhoz írott levélben azt olvasom, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ma, ha az ő szavát halljátok. Hogy ne halogassuk, ne ódázzuk el, hanem ha ma még lehet, ma még szabad, akkor borulj le a kereszt alatt, ahogy egy gyönyörű szép füle versben olvashatjuk. Azt olvasjuk Tesszalonikai levélben, mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg. És ezzel az igével kezdtük 2025-ben az új esztendőt. És tartsunk önvizsgálatot ezen az estén, drága testvérek. Tartsunk önvizsgálatot. Vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt. Vizsgáljuk meg szívünket, gondolatainkat. Vizsgáljuk meg a beszédünket, a tetteinket, az indulatainkat az ige fényében. Vajon az a fal ott van-e körülöttünk? Vagy engedtünk Istennek, hogy lelke által lerombolja és újjá tegyen bennünket, életünket? Újjá tegye a lényünket. És így tudjuk magunk mögött az óévet és fordulóponthoz érve kezdjük az új évet. De ennek be kell következnie, drága testvérek. Mert ha Krisztus előtti élettel lépünk ki ebből az életből, az a kárhozatra fog vinni. És nem fenyegetni akarja az ember a másikat, távol álljon ezt tőlem, hanem a szeretet az, ami mondatja velem, hogy drága testvérek, hogyha nem lett lerombolva az a fal, akkor te még előtte vagy. De ma még lehet, ma még szabad leborulni a kereszt alatt, ahogy a vers mondja. És ezért a fordulópontért imádkozunk, hogy minél többek életében ez következzen be. Mert kevés az, hogyha naptári fordulópont. Mert ugyanígy itt fogsz ülni majd 2026-ról 2027-re, 27-ről 28-ra, és ha nem történik változás a te életedben, akkor még mindig Krisztus előtti állapotban vagy. Befejezésül egy verset szeretnék felolvasni Füle Lajostól. Nagyon szeretem ezt a költőt. Ez volt az óév. Ez volt az óév. Mennyi baj. Hány próba, mennyi kegyelem. Támadt, és el is halt a vihar, árnyékait még szívemen. Nem jártam én a vizeken, de Jézus járt, s megragadott. Ezért nem süllyedhettem el. Rábízom most is magamat. Hát így legyen ez a fordulópont. Bízzuk rá az életünket, valljuk meg hitünket, bűneinket. És akkor nem süllyedünk el a naptári napokban, hetekben, hónapokban, években, hanem van egy Krisztus utáni életünk is. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm, hogy te azért jöttél ebbe a világba, hogy forduló pontot lehetőségként ad meg az embernek. És olyan sokan nélküled mennek ki ebből az életből, fájdalommal, terhelten, reménytelenül, bizonytalanságban. Uram, könyörgöm azért, hogy ez a naptári fordulópont bátorítson bennünket arra, hogy önvizsgálatot tudjunk tartani. És láttasd meg velünk, hogy azok, akik még előtte vannak, azoknak ragad meg a szívét, munkáld az ébredést, a megtérést, hogy tudjanak igent mondani, ahogy majd holnap hallhatjuk az ige szolgálatban. Mert te azt ígérted, hogy újjáteremtek mindent. Ez lesz a 26-os esztendő igéje. De az, hogy újjá tudjál teremteni mindent, az én igenemre van szükséged. Igen, Uram, jöjj lakozzál bennem. Tégy rendet az én szívemben, életemben, gondolataimban. Uram, kérlek, hogy cselekedjél velünk irgalmat szerint.